Erős vár a mi Istenünk. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ezzel az igével szeretném köszönteni a testvéreket most jubiláte vasárnapján, gas szószékcsere vasárnapján, amikor is Tóth Attila testvérünk most Nyírteleken szolgál, én pedig Nyírtelekről jöttem, Malik Péter Károly vagyok, és örömmel jöttem ide a Kölcsei testvérekhez. Mindig öröm erre a csodás helyre érkezni, és most is így érkeztem, hogy hirdethetem Isten igét ezen a vasárnapon, ami az örömre buzdít bennünket. Hát kezdjük meg Isten tiszteletünket a 364-es számú éneknek az éneklésével.
Öröm van nálad, még habó bánat, ér is minket Jézusunk. Benned és véled, milyen az élet, nagy megváltunk, hű Úrunk. Te széjjel téped a köteléket, ki benned bízik, sziklára épít, örökké élhet, halleluja. Kegyelmet leltünk, átölel lelkünk, átfogunk hittel, és nem szakít el, semmit e tőled, halleluja. Ha lelked áthat, többé nem árthat, nékünk sátán bűnhalál. Legyőzted régen, s te tartod kézben, bár még támad ellenáll. Dicsérő ének, zenj Jézus néked, álljunk mindnyájan, neved vidámat, hirdetjük fennemben, halleluja. Újjong a
Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel, önmagamnak és embertársaimnak. Főként pedig atyai szívemnek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Előtted.
Isten megkönnyörült rajtunk. És úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját. Híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra, jubilálta vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, mert megírva találjuk Mózes első könyvében, az első fejezet első 4 versében, valamint az első fejezet 26. versétől a második fejezet 4. verséig a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lelegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok. Töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el a menny és a föld, és minden seregünk. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon, egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazóknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek.
Titeket is, örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Amen. Foglalkozunk. Kedves testvérek, sokféle kérdés lehet, ami szívünkben, ami gondolatainkban. Lehetnek olyan kérdéseink, amelyek kíváncsiságból erednek, hogy na, ez miért van? Hogy van ez így? Sokszor a kíváncsiság hajtja az embert, hogy kérdez, és aztán keresi a válaszokat. Aztán van, amikor értetlenségből kérdezünk. Nem értjük azt a helyzetet, nem tudjuk, hogy miért történik ez pont velünk, vagy pont ebben a helyzetben. Van, amikor aggódunk, és emiatt szorongatnak bennünket a kérdések. Van, amikor haragszunk, akkor ebből fakadnak a kérdéseink. Van, amikor meglepődünk. Sokféle kérdés lehet tehát, ami gondolatainkban. És ki tudja, hogy most is mi az, ami megfogalmazódik itt a testvérek szívében. Hát az Úr tudja. És hogyha most lenne egy olyan lehetőség, hogy egy kérdésünkre biztos választ kapunk, akkor mi lenne az a kérdés, amit így föltennék? Mi lenne az, amit megfogalmaznánk, mert az számunkra a legégetőbb, a legfontosabb kérdés a mi életünkben, ami nyugtalanít bennünket. A tanítványokban is megfogalmazódott itt egy fontos kérdés, amiről olvashatunk ebben az igében. Mégpedig az volt a kérdésük, hogy mit mond Jézus? Miről beszél? Mit jelent ez, hogy egy kis idő és nem láttok engem, aztán egy kis idő és megláttok engem? Hát mint utóbb kiderült, számunkra még ez nem volt ugye egyértelmű. Ez az utolsó estén, az utolsó vacsorán történt ez a beszélgetés. Ott a tanítványok még sok mindent nem értettek. És itt János evangéliumában a 13. fejezettől a 16. fejezetig ezt az utolsó vacsorán folytatott beszélgetést olvashatjuk, hogy Jézus mit mondott el ott a tanítványoknak. Nagyon fontos kérdésekre adott választ, nagyon fontos útmutatásokat adott neki, hiszen ő tudta, hogy nem sokára meg fog halni. Ő tudta, hogy mi történt. Ő tudta azt is, hogy a tanítványokban mi zajlik le. De a tanítványokat még sok mindent nem tudtak a helyére tenni. Nem értették ezt sem ezen az estén, ami nagyon ünnepélyes alkalom lehetett, és mégis úgy szorongatta ott a tanítványok szívét, és hát Jézusban is, ami ott lezajlott, az egy különösen nehéz helyzet volt. És Jézus tudta, hogy mi fog történni, éppen ezért ezeket a fontos dolgokat el akarta mondani a tanítványoknak. És ekkor mondta azt, hogy egy kis idő, és még nem látok engem, ismét egy kis idő, és meglátok engem. De a tanítványoknak fogalmuk nem volt, hogy mire érti ezt Jézus, miről beszél. És hát mit tesznek, amikor ezt nem értik? Elkezdenek egymáshoz beszélgetni. Kérdezgetik egymást. Miről beszél? Mit mond? Mi az, hogy egy kis idő még és nem láttok? Mi az, hogy egy kis idő és aztán megláttok engem? Nem tudjuk, miről beszél. Jézus viszont tudta, hogy ők miről beszélnek. Jézus ismerte a gondolataikat is, nemhogy a kimondott halk szavukat tudta volna. Mindent tudott róluk. És kihangosítja az ő egymás közt való beszélgetésüket. És tulajdonképpen ez az, amit mi is megélhetünk akkor, amikor az Isten igéjét hallgatjuk, vagy az Isten igéjét olvasjuk. Hogyha tényleg nyitott szívvel vagyunk ott, akkor sokszor megtapasztalhatjuk azt, hogy ami megfogalmazódik az igében, ami abban a történetben van, amilyen helyzetben azok az emberek voltak, akár több ezer évvel ezelőtt, ugyanaz van az én életemben is. És átélhetjük azt egy igehirdetés nyomán is, hogy szól az ige, és mi el vagyunk a magunk dolgaival, a magunk problémáival, a magunk kérdéseivel, de hogyha odafigyelünk, akkor megértjük azt, hogy mintha rólunk szólna. Sokszor lehet olyat hallani, hogy elmegy egy ember egy ige hirdetésre, és azt mondja, hogy hát ki prédikált engem a pap? Honnan tudja azt, hogy mi van vele? És hát szó sincs erről, mert azt se tudja, hogy ki ő, mert nem ismeri. De az Isten szent lelke azokat a dolgokat, azokat a kérdéseket helyezi a szívére, ami az ige hallgatóban is megfogalmazódik. És választ kap a kérdéseire. Mert az Úr ismer bennünket. És a kérdéseinkkel nyugodtan hozzáfordulhatunk. Kérdés az, hogy ezt tesszük-e. Hogyha vannak problémáink, kérdéseink, van-e nem értünk valamit, akkor kihez fordulunk? Sokszor úgy van, hogy mi is kérdezgetjük egymást. Kérdezgetjük a másik embert. Na, mit szólsz? Te mit csinálnál a helyemben? De a mai világban már eddig se jutnak el az emberek sokszor, hogy megkérdeznék a másik embert, hogy mi a véleménye. Manapság mi történik? Az embereknek kérdésük van, sokszor mit tesznek? Előveszik a mobiltelefont, bekapcsolják a számítógépet, és beírják a keresőbe a kérdésüket, a problémákat. Na, majd megmondja az internet, megmondja a Google, megmondja a ChatGPT, a mesterséges intelligencia. Majd választad a kérdéseinkre. És egyébként ezek ugye óriási dolgok, óriási lehetőség, hogy tényleg ott van egy hatalmas adatbázis, és ott van a zsebünkben. Nagyon sok mindenre tényleg választ kaphatunk. De sokszor azt gondolják ma már az emberek, különösen a fiatalabb generáció, de hát nem csak a fiatalabb generáció, hogy na majd én megtalálom a kérdéseinkre a választ, majd az internet nekem választad, majd én megtalálom, majd én fölteszem a megfelelő kérdéseket, és akkor eligazodok ebben a világban, azzal hatalmas tudásanyaggal. De az a helyzet, hogy életünk alapvető kérdéseire nem fogunk az internetről választ kapni önmagában. Nem fogja egy gép megválaszolni a mi alapvető kérdéseinket. És még csak a másik embertől sem tudunk olyan válaszokat kapni, pusztán emberi bölcsességből, ami nagy kérdéseinkre igazi választ adna. Megnyugtatna bennünket, helyre tenni, helyre zökkenteni a mi életünket. Isten fölhasználhatja persze akár a gépet is, és a másik embert is. De tudnunk kell azt, hogy nem a másik ember és nem az emberi alkotás fog választ adni nekünk, hanem az Isten. Aki alkotott bennünket. Mert ő ismer bennünket, ő ismeri minden egyes sejtünket, minden egyes idegszálunkat, minden egyes gondolatunkat és érzésünket. És ő tud nekünk választ adni életünk alapvető kérdéseire is. Tudunk-e? Merünk-e hozzáfordulni? Amikor problémánk van, amikor kérdésünk van. Vagy egyáltalán eszünkbe jut, mert megszoktuk azt, hogy na majd mi megoldjuk. Férfiak, asszonyok, annyi mindent megoldottunk már, na majd ezt is megoldjuk. Tudunk-e az Úr elé menni? Mert akkor megtapasztalhatjuk, hogy ő szól, hogy ő válaszol. Ő hozzánk fordul. Itt a tanítványok nem ő hozzá fordultak egyből, hanem egymáshoz, de az Úr hozzájuk fordult, és fölteszi nekik azt a kérdést, amit ők is magukban megfogalmaztak, hogy erről kérdezősködtök, hogy mit jelent ez, hogy egy kis idő is nem látok engem? És egy kis idő is meglátok engem. Na hát miről beszélt itt Jézus? Mi ez a kis idő? Görög nyelven itt az a szó szerepel, hogy mikron. Ugye ezt szoktuk is használni a hétköznapokban is akár, de a matematikában és a fizikában is mikron. Egy egészen kicsi idő. Erről beszélt Jézus. És hát mi az az idő? Egyáltalán ezt is úgy nehéz megfogalmazni. Augustinus mondta azt, hogy hát hogy mi az idő? Hát hogyha senki nem kérdezi, akkor tudom. De hogyha megkérdezi, akkor nem tudom. Hát nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi az, hogy idő? Hát hogy az ember azt mondja, hogy hát az idő, hát mérjük az időt, és akkor van az egy óra, meg az egy perc, meg... Tehát azt úgy érzékeljük, de olyan döbbenetes egyébként ebbe is belegondolni, ugye, bocsánat, hogy ilyeneket hozok, mert fizikusként ez is eszembe jut, hogy a fizika szerint egy másodperc az hogy van meghatározva. Hadd olvassam ezt fel, mert döbbenetes, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgot, hogy idő, hogyan határozunk meg mi emberek. Azt mondja a fizika szerint, hogy az atom másodperc definíció szerint a 133-as cézium izotóp két úgynevezett hiperfinom állapota közti elektron átmenet során keletkező elektromágneses sugárzás egy periódusának 9.192.631.770 szeresen, ennek hivatalos neve SI másodperc. Gondoltuk volna, hogy ez az egy másodperc? Hogy így van meghatározva az egy másodperc, amit mérünk? Mi az idő? Mi az a mikron? Mi az a kis idő? Ma is kérdése számunkra, hogy mi ezt próbáljuk így meghatározni, meg hát egyáltalán, hogy éljük meg az időt. Biztos tapasztalják a testvérek, hogy gyerekkorunkban hát egy nyári szünet, hát ez olyan hosszú volt, hogy ez nem igaz. Most meg néha úgy gondolkodunk, hogy jó, hát az nem rég volt, hát az a nem rég, az 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ahogy idősödik az ember, az idő érzéke úgy megváltozik, és ezt kutatják ma már, hogy ez tényleg hogy van, hogy idősödik, és gyorsul az idő, ahogy érzékeljük. Vagy hát attól is függ, hogy érzékeljük az időt, hogy mi az, ami érdekel bennünket, mi az, ami kevésbé. Hát, ha visszaemlékszünk, biztos volt a tanóra, beültünk, és úgy éreztük, hogy hát ez az örökké valóság, mikor szabadulunk innen. És volt olyan, ami beültünk valahogy, és azt vettük észre, hogy ma már kicsöngettek, ma már mehetünk tovább, de kár, hogy ennek vége ennek az alkalomnak, mert annyira jó volt. Másként éljük meg az időt, attól függően, hogy örömteli, vagy szomorú dolog az, ami bennünket ér. És hát Jézus itt miről beszél, mi ez a kis idő? És nem láttok engem? Ugye arról beszél, hogy nem sokára meg fog halni. Pár óra választotta el őket attól, hogy őt keresztre feszítik. És meg fog halni. És aztán nem látják őt. De aztán ismét egy kis idő, és harmadnapon föltámad. És ismét megláthatják őt. Hát mi, akik olvashatjuk a Bibliát, akik előtt ott van a teljes Szentírás, hát számunkra ez egyértelmű, hogy erről beszélik Jézus, nem? Tehát, hogy mit értetlenkedtek ott a tanítványok, gondolhatnám, de hát az ő helyükbe beülve érezhetjük, hogy hát ők honnan tudhatták volna? Bár tudhatták volna. Mert Jézus beszélt arról, hogy ő meg fog halni. Pontosan elmondta, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy leköpik, hogy meggyalázzák. De aztán azt is elmondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. De a tanítványoknak a füle mellett, szíve mellett ez az üzenet, ez úgy elsuhant. És amikor ezeket is mondta, ezek is majdnem elsuhantak, de azért ott kérdezősködtek, mert foglalkoztatta őket, hogy mit jelent ez. És Jézus erről beszél nekik. Erről beszél, hogy ez egy nyomorúságos idő lesz. Hogy szomorkodni fognak. Kis idő is, és nem láttok engem. De számunkra ez mit jelenthet? Ugye, az, hogy egy kis idő is még, és nem láttok engem, nekünk ez az alapvető helyzet tulajdonképpen. Mi ebbe születünk bele, hogy mi nem látjuk az Istent. Mi nem látjuk Jézust. De most a húsvéti időszakban is elénk kerülhetett az a történet, amikor annak a bizonyos tanítványnak, Tamásnak is megjelent, aki kételkedett, amikor a többiek azt mondták, hogy itt volt, itt láttuk az Urat. És amikor megjelent neki, és ő leborult előtt, és azt mondta, hogy én Uram és én Istenem, akkor Jézus azt mondta neki, hogy mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És testvérek, mi nem látjuk őt, de hogyha hiszünk ő benne, akkor boldogok vagyunk. Akkor áldott emberek vagyunk. És mi nem látásban járhatunk, hanem ahogy Pál apostol mondja, hogy hitben láthatjuk. Vagy hitben járhatunk, és hitben láthatjuk is egyébként az Urat. És hát ez a kis idő, ahogyha a mi életünkre vonatkoztatjuk, ez tulajdonképpen ez az egész földi életünk. Mondhatja erre valaki, hát azért ez nem kis idő, mert évtizedekről van szó, de egyébként pedig, ahogy az előbb is erről szó esett, hogy visszatekintve azt mondja az ember, hogy ez kis idő. Elröpülnek évek, elröpülnek évtizedek. Hogy a 90. Zsoltárban olvashatjuk, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Egy idős hívő testvér mindig ezt szoktam mondani, már 90-en fölül jár, hogy az életünk az olyan, hogy leketyeg. Vegyük észre, hogy leketyeg az élet. Leketyeg az idő. És készülnünk kell arra, hogy az Úr elé kell majd állni. Hogy egyszer meg fogunk halni mi is, és az Isten szín elé állunk, ha csak nem ő, előbb vissza nem jön. És ott állhatunk majd előtte az örökkévaló Szent Isten előtt. És ott a nagy kérdés, az örökké valóságnak a kérdés, hogy hol töltöm az örökké valóságot. És ez attól függ, hogy Jézus Krisztushoz itt a Földön hogyan viszonyulok. Hogy hiszek ő benne, befogadtam őt a szívembe, ő uralkodhat az én életemben, vagy nem. Ha ő benne hiszek, ha hiszem, hogy értem is meghalt a kereszten, ha megvallom neki a bűneimet, és bánom azokat, és kérem, hogy bocsássa meg, akkor ő azt mondja, hogy örök életem van. De hogyha ezt elmulasztom, akkor az örökké valóságot a kárhozatban kell töltenem. És nem mindegy ez. És erről szól ez a földi élet, hogy az örökké valóságot hol fogom tölteni. Mert az, hogy a földi életem hogy telik el, az is egy fontos kérdés. De ez csak egy kis idő. Gondoljunk bele, hogy még hogyha élünk is 90 évet, vagy 100 évet itt a Földön, nem lépünk el a legidősebb férfi. Nem is tudom pontosan mennyi, de 110-valahány éves volt talán. Azt gondolnánk, hogy ez hosszú idő, de az örökké valósághoz képest össze sem tudjuk hasonlítani. De itt ebben a kis időben dől el, hogy hol töltjük azt. És ez a legfontosabb kérdésünk. Hogy Jézushoz hogyan viszonyulok, és ezáltal hol töltöm az örökké valóságot. Ez létkérdés, ez örök lét kérdés. És ez nem pusztán attól függ, hogy én külsőségeket mennyire tartok be. Nem pusztán attól függ, hogy eljövök-e a templomban, vagy sem. Nem pusztán attól függ, hogy konfirmáltam, vagy befizettem az egyház fenntartói járulékot, vagy sem. Hanem ez tényleg belső hit kérdés, az Úrral való kapcsolatnak a kérdése. Hogy merek-e szembesülni a bűneimmel? Merek-e megszomorodni azok miatt? Megtéréssel megszomorodni. És merek-e hozzáfordulni, hogy bűnbocsánatot kapjak, és ezáltal örömöt kapjak. És hát ahol a bűnbocsánatot kaphatjuk, a keresztről szóló beszéd, az a világ szemében az boldogság. Ma is azt mondják sokan, legyintenek, hogy te ilyeneket hiszel? Te komolyan elhiszed, hogy akkor 2000 évvel ezelőtt valakit ott megöltek? És akkor annak bármi hatása lenne a te életedre itt, több ezer kilométerre onnan? Ezt komolyan elhiszed, mondják a világban. Bolondság nekünk. De hát ezt Pál apostol is már megírta, hogy a világnak bolondság, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje a kereszt beszélve. És a világ az fordítva reagál a dolgokra, az Isten dolgaira. Azt mondja itt is Jézus, hogy ti szomorkodni fogtok, a tanítványok szomorkodnak, a világ meg mit csinál? A világ pedig örül. A világ a bűnben gyönyörködik, és a bűnnek örül. A Krisztus követő hívő embernek megszomorodik a bűnben. És szenved a bűntől. És az Isten dolgainak tud örülni. És hát hívő emberként is sokféle nehézséggel kell küzdenünk ebben az Istentől elszakadt bűnnel terhelt világban. És Jézus tulajdonképpen erről is beszél, amikor itt ezt a szomorú időszakot, ezt a nehéz időszakot, ezt a szüléshez hasonlítja. Ott ugye vonatkozott ez arra, hogy őt keresztre fogják feszíteni, meghal. És aztán nem látják a tanítványt. Aztán arra is vonatkoztathatjuk ezt a képet, ahogy máskor Jézus használja is erre, hogy az van, amikor az ember a bűneivel szembesül, és gyötrődik a bűnei miatt, de aztán megtérésre megszomorodva újonnan születik. Ugye itt is a születésnek a képét használja, hogy az egy gyötrelemmel járó folyamat, de aztán a vége az öröm. A vége egy új élet. És azt is láthatjuk ebben a képben, hogy hívő emberként, ha éljük az életünket, akkor érnek itt a Földön mindenféle nehézségek, mindenféle problémák bennünket, de aztán ennek a vége megint csak öröm, hogyha az Úrra éljük itt a földi életünket. És hát a szülés fájdalma az egy hatalmas fájdalom. Én ugye nem tapasztalhattam ezt meg személyesen, közvetve megtapasztalhattam, mert 5 gyermekünk van, mind az 5-nek a születésénél ott lehettem a kórházban, és hát ott az ember csak tehetetlen, hogy látja azt, hogy szenved a felesége, és közvetve éreztem a fájdalmat, mert fogtam a kezét, és ott megtapasztaltam, hogy milyen erősen tud szorítani az én feleségem, hogy micsoda fájdalom lehetett az. És ott van ez a gyötrődés, ez a vajulásnak az időszaka, ez a hihetetlen feszültség, izgalom, hogy akkor most mi fog történni. És aztán, amikor megszületik a gyermek, hát az valami csodálatos, amikor megláthattam, hogy megszületett az első gyermekünk. És hát láttam azt, hogy kinyílik a szemem. És meglátja ezt a világot, amit eddig nem látott, hát ez valami csodálatos volt. És aztán újra és újra ezt megtapasztalni így a gyerekekkel. Ez egy csoda, hogy ember született a világon. És erről beszél itt Jézus, hogy ott van ez a fájdalom, ott van ez a gyötrődés, ott van ez a nehézség. De aztán megszületik az ember, megszületik a gyermek, egy új élet, és onnantól kezdve az a fájdalom az a múlté. Már nem az számít. És ezt élhették meg ott a tanítványok is, amikor a kereszttel szembesülve és ezzel a szenvedéssel szembesülve utána találkoztak Jézussal. Mert feltámadt. És olyan döbbenetes, hogy a Lukács leírja ezt a találkozást, hogy a tanítványok örömükben nem mertek hinni. Hogy kavarogtak bennük az érzések, hogy annyira örültek, hogy el sem merték hinni azt, hogy ez valóság. És ott lehet ez a kérdés is előttünk most, jubiláltak vasárnapján, az örömre buzdító vasárnapon, hogy nekünk van örömünk. Minek tudunk örülni? És hogy van-e ilyen örömünk, amiről itt Jézus beszél, hogy amit senki el nem vehet tőletek. Ugye itt a Földön olyan örömök vannak, amiket megtapasztal az ember, megéli, aztán úgy sokszor olyan kámfor öröm lesz, hogy elhívan, eltűnik. De itt Jézus olyan örömről beszél, ami azt mondja, hogy senki el nem veheti tőletek. Ez a feltámadásnak az öröme, az örök életnek az öröme. Ahogy mondja Jézus, hogy annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Hogy ismerhetem őt, és örök életem lehet. Itt a Földön még sok minden van, ami kérdés lehet, ami szorongathat, de hogyha a Jézussal járok, akkor ez az öröm, ez ott egy alap lehet az életemben, amihez mindig visszatérhetek, hogyha jönnek ezek a gondok, amik úgy kizökkentenek, hogy na de én örülhetek az én Uramnak. Én benne örömet leszek. És hát addig vannak kérdéseink, vannak problémáink, de azokat oda vihetjük az Úr elé. Emlékszem egyszer, úgy sok minden úgy elém jött. Ilyen nagy kérdések így az Istennel való kapcsolat kapcsán, vagy ilyen nagy teológiai kérdések, hogy van ez, hogy az Isten mindent tud, és mégis itt vagyok emberként, a döntés helyzeteink vannak, hogy van ez a szabad akarat kérdés, vagy predestináció kérdés, eleve rendelés kérdés. Ilyeneként gondolkodtam, ezekkel voltam el, és a Bibliát olvastam, és akkor ez az ige került elé, mint a János Evangélium a 16. fejezetéből a 23. vers. És akkor majd nem kérdezte én tőlem semmit. És ez úgy megnyugtatott, becsuktam a Bibliát, és lefeküdtem aludni. Hogy most itt vannak kérdések, van, amit nem értünk, de egyszer majd eljön az, amikor úgy a helyére kerülnek a dolgok. És azt mondja, hogy akkor nem kérdeztek én tőlem semmi. A helyén lesz minden. Itt a földi életben is van ilyen, hogy hétköznapi dolgokon agyalunk, meg küszködünk, és aztán hirtelen történik valami, ami egészen más megvilágításba helyezi az eseményeket. Akár egy tragédia is. Elvelünk a apró cseppő dolgainkat, problémáinkat, és meghallok hogy szerettünk súlyos beteg, vagy aki a szívünkhöz közel áll, meghal. Egészen máshogy gondolkodunk utána már a többi kérdésünkről. És itt is tulajdonképpen erről van szó, hogy egy örömteli dolog, a Jézussal való kapcsolatunk egészen más megvilágításba tudja helyezni a dolgainkat. És van olyan kérdés, amit félre kell besöpörünk, mert azt mondjuk, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, de a nagy kérdésünkre viszont, négy kérdésünkre viszont választ kapunk, sőt, ott már nem is lesznek kérdéseink, mert ő tölte bennünket teljesen. És erre hív bennünket a mi Urunk ezen a vasárnapon. Hogyha kérdéseink vannak, akkor merjünk ő hozzá menni, és merjünk elfogadni azt a választ, amit ő ad nekünk. És hogyha vele rendezzük a mi dolgainkat, a mi bűneinket, akkor örömöt tud adni nekünk a szívünkbe. Ilyen örömöt, amit senki el nem lehet tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy adtad értünk egyszülött fiadat, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy ő benne ott van minden kérdésünkre a válasz. Adunk, hogy merjünk eléd állni azokkal, és merjük tőled fogadni azt, amit mondasz nekünk. Merjük hozzád igazítani a mi életünket. És köszönjük, Urunk, hogy te el nem múló örömet ígérsz. És ez nem csak mese, ez nem csak valamiféle ábránt, hanem hanem valóság lehet a mi életünkben is. Kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk ezt a tiszta örömet, bűnbocsánat örömét, és add, hogy neked örvendezve tudjuk most is tovább haladni ebben a mai napban, aztán életünk további útján is. És köszönjük, hogy ígéret, hogy lesz olyan, hogy akkor majd nem kérdezünk tőled semmi. Amen.
Jézus,
hirdetem, hogy jövő vasárnap Isten tisztelet után 11:30-kor presbiteri ülés lesz majd, a napi rendi pontok, az egyházmegyei választások és egyebek. Hirdetem, hogy a mai napon ugye vas szószékcsere van itt a gyülekezetben, a gyűjtést is szervezünk ez alkalommal, ilyenkor a rászoruló gyülekezeteket támogatjuk közösen az építkezésükben, hogyha van valakinek erre adomány, akkor kérjük, hogy ezt juttassák el erre a célra. Ugye, ahogyan említettem, Tóth Attila testvérünk most Nyírtereken szolgál, és a kisvárdai gyülekezet is hozzánk tartozik, így, hogy jól jött ez így ki, hogy akkor a szószékcsere keretében akkor mindkét lelkészünk tud szolgálni itt a gyülekezet keretein belül, és a néhány gondolatot szeretnék mondani magamról, bár többekkel már találkoztunk egy-egy alkalommal, de nem mindenkivel, hogy Péter Károlynak hívnak, Nyírteleken lakunk a feleségemmel, és ahogy említettem, 5 gyermekünkkel. Előtte Lucfalván szolgáltam, Nógrád megyében egy kis falu, de egész nagy gyülekezet van ott abban a pici faluban, és egyébként pedig Monorról származom, és hát csak nagyon tömören, röviden, hogy én nem gondoltam volna még fiatal koromban, hogy lelkész leszek. 17 éves koromig nem is jártam templomban, meg sem voltam keresztelve, és hívő fiatalokkal találkozva beszéltek nekem Jézusról, és eleinte nem vettem ezt komolyan, aztán elhívtak egy ifjúsági hétre, és ott szembesültem bele, hogy hát, ha ez igaz, akkor én bajban vagyok, mert én nem tértem meg, nem fogadtam el Jézust, és ott szembesültem azzal, hogy olyan kerekkel gondoltam az életemet, de igazából kár és személy. Jézus nélkül nincs értelme, nincs alapja, és akkor kértem őt, hogy jöjjön az életemben, és legyen az életemnek ura. És aztán akkor én már jelentkeztem egy másik szakra, itt a fizikát is említettem, fizikus szakra, és abban indultam el, de aztán Isten újra és újra egy igét hozott elém, hogy hagyd az Úr utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és ezzel terelt afelé, hogy induljak el a teológián. Úgyhogy így lettem lelkész, és így vezetett az Úr ezen az úton. És jó megtapasztalni azt, hogy Isten sok ajándékot adott, sok áldást adott, és sok lehetőséget ad, sok feladatot, szolgálatot a nyírteleki görögszállási cigány misszióban is, meg a kisvárdai szolgálatban is. Sok lehetőség van arra, hogy az evangéliumot hirdessük, és jó látni azt, hogy vannak emberek, akik megnyílnak az Úr felé, elindulnak, akikben is ők is adják tovább az örömhírt, és mindig vannak, akik felé lehet szólni. Szeretném hirdetni még a testvéreknek azt is, hogy jövő szombaton egyházmegyei konfirmandus kirándulás lesz. Ez a immár szokásos útvonalon, Göncbe, Bizsolyba és Boldogkőváron járva mennek most a testvérek. Én is szoktam erre menni, de most gyülekezeti hétvégén lesz ezen az alkalom, úgyhogy nem tudok menni a csapattal, de egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy bátorítsuk a fiatalokat, a konfirmandusokat, vagy akár olyan fiatalokat, akik már konfirmáltak, lehet csatlakozni, mert nagyon jó alkalom szokott ez lenni. Hirdetem, hogy az elmúlt két offertóriuma 9500 forint volt, Isten áldása legyen az adakozókban és adományokon. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatunkat Krisztus Jézusban. Amen. A 438-as éneket kezdjük meg, ezzel készüljük az áron.
Jézus, én jöttek én utánam, hűségesek, kövessetek, lépjetek lábnyomokba bátran, ne földiekre nézzetek, vegyétek segítek én, ne féljetek, elől ott járok mindig magam, s megerősítem szívetek, rossz tanítvány kitétlen vár, a mestere
Hálás akarunk neked, mennyei atyánk, hogy téged a hatalmas Szent Isten így szólíthatunk meg Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, hogy te, aki alkottad ezt az egész világ mindenséget, van szép rendben és csodálatosan, te törődsz velünk, mindannyiunkkal. Te azt szeretnéd, hogy mindannyian a tiéd lehessünk, hogy megtérjünk és éljünk, hogy veled harcoljuk meg a mindennapok küzdelmeit, hogy hozzád forduljunk a kérdéseinkkel. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy életünk során olyan sokszor kizártunk téged a mi életünkből, megpróbáltunk kizárni. Megpróbáltuk magunk megoldani a helyzeteket, a kérdéseket. De köszönjük, Urunk, hogy te újra és újra szólítasz bennünket, és lehetőséget adsz arra, hogy hozzád forduljunk, és nálad keressünk bűnbocsánatot, vigasztalást, békességet. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a mi szeretteinket, a mi családtagjainkat. Rád bízunk, Urunk, a gyermekeket a családban, a környezetünkben. Add, Urunk, hogy minél hamarabb ők is megismerhessenek téged, ha még nem ismernek. Hogy veled élhessék meg az életüket, nagy kérdéseket, nagy döntéseket. Veled harcolják meg, veled hozzák meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted az idős testvéreket. Könyörgünk, hogy te adj nekik békességet, te adj nekik erőt, türelmet. És kérünk azokért, Urunk, akik aktív dolgozók, hogy a mindennapos pörgésben hadd tudjanak megállni, újra és újra elcsendesedni, rád figyelni, hogy tőled jövő erővel és bölcsességgel tudják végezni a rájuk bízott feladatokat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegségekkel küzdködnek. Kérünk, hogy te adj nekik gyógyulást, hogyha te jónak látod, Urunk. De hogyha hordozniuk kell a betegséget, akkor add, hogy ezt veled tudják megtenni. Legyél ott velük, legyél ott mellettük, és adj nekik társakat, gondozókat, segítőket. Így kérünk őértük is, hogy te adj nekik türelmet és szeretetet ebben a nehéz feladatban, szolgálatban. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik lelkileg szenvednek, gyötrődnek, könyörgünk a szenvedélybetegekért, könyörgünk azokért, akik megkötözöttek, hogy megszabadulhassanak és élhessenek. Urunk, köszönjük neked, hogy vannak alkalmak, amikor szól a te ígéd. Így kérünk, Urunk, következő Isten tiszteletért, a presbiteri ülésért, bölcs döntésért. Így könyörgünk, Urunk, a fehérgyarmati szolgálatért, misszióért, az ott élő testvérekért, az ott élő emberekért, hogy megismerhessenek, hogy vágyakozhassanak feléd. Kérünk a mai szolgálatért, hogy áld meg Ule Jenikőt és a fiatalokat, hogy rá tudjanak mutatni. És köszönjük, hogy a kezedbe tehetjük le a konfirmandus kirándulást is. Addunk, hogy akiket ott szeretnél látni, azok eljuthassanak és veled találkozhassanak. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le egész egyházunkat, vezetőinket, szolgálókat. Így kérünk, Urunk, az itt szolgáló lelkész testvérért, Tóth Attiláért, az ő családjáért, az ő szolgálatáért. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg őt, te áld meg őket, és add, Urunk, hogy megkapják azt, amire szükségük van, hogy rád mutatva tudják élni mindennapokat, és rád mutathassanak újra és újra az Isten tiszteleteken alkalmakban. Így kérünk, Urunk, a felsőbb vezetőkért is, kérünk esperesünkért, püspökünkért, kérünk az egyházi választásokért, hogy legyen meg abban is a te akaratod, Urunk. És kérünk egész kereszténységért az egész országban, de szerte a világban is. Különösen azokért kérünk, akik üldöztetést kell, hogy elszenvedjenek a hitükért. Add, hogy kitartóak lehessenek mindvégig, hogy meg ne tagadjanak téged. És rád bízunk, Urunk, a világi vezetőket is. Te látod, hogy milyen nehéz időszakot élünk, hogy milyen nagy döntéseket kell meghozni újra és újra. Add, hogy ezt ne kútfőből tegyék, hanem tudjanak, merjenek hozzád kiáltani, és szerinted való döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében még együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után testvéreink, vegyétek az Úr áldását. Isten néped, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglalni helyet, és az utolsó verszakot.
Küzdőre vár csak győzelem, és égi béke végtelen.
Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenét.